Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, aki ezen a mai estén a reformáció eseményének 502. évfordulóján eljött, hogy együtt emlékezzünk meg, és ahogy eleink erre tanítottak, legfőképpen együtt emeljük a mi szívünket Úrunkhoz, és az ő igéjét meghallgassuk, a sákramentummal éljünk. Isten tegye áldottá mindannyiunk életébe ezt az estét. Szeretettel hívjuk a testvéreket az ige hirdetést követően ide az úrasztalához, az úrvacsorai közösségünkre. A mai istentiszteletünkön Batthyány Géza lelkész testvérünk fogja közöttünk Isten igéjét hirdetni, a csillaghegyi gyülekezet lelki pásztora. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunk őrizője és megtartója. Énekeljünk most Zsoltárt, a 89. Zsoltárunkat keressük ki, és ennek az első, a harmadik és a hetedik versét fogjuk most énekelni Isten tiszteletünk kezdetén. A 89. Zsoltárunknak énekeljük tehát az első, a harmadik és a hetedik versét, az Úrnak irgalmát örökké éneklem.
Thank you. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva Jakab levelében, Jakab levelének az 5. részében, az 5. rész 13. versétől kezdve a rész, és egyben a levél végéig, a 20. versig így. Szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Beteg-e valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnös a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk az ő megszólítására, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezen az estén összegyűjtöttél bennünket. Összegyűjtöttél a te kijelentésed és a te igéd körül. Hiszük nem csak azért, hogy régmúlt dolgokra emlékezzünk, hanem azért is, hogy a mi mostani állapotunkban tőled üzenetet kapjunk, bátorítást és vezetést nyerjünk szent lelked által. Köszönjük, hogy rád figyelhetünk. Köszönjük neked, hogy te voltál az, aki rendezted a mi dolgainkat, és most előtted hajthatunk fejet. Urunk, hálás szívvel jöttünk hozzád. Megvan a mi szívünknek a panasza is, megvannak a mi nehézségeink, most mégis hálás szívvel jöttünk, hiszen ez a nap a te szeretetedről beszél. Arról a szeretetről, hogy nem hagytad az egyházat abban a helyzetében, amiben akkor volt, hanem kiemelted és megújítottad. Urunk, hisszük, hogy bennünket is ki tudsz emelni és meg tudsz újítani. Hogy ahogyan, amint egykor történt a te szent lelked által, most velünk is megtörténhet. Ugyanúgy, ahogy akkor a te igéd szólal meg, és ha mi értjük és engedelmeskedünk, akkor megújulunk a te követésedben. Urunk, Istenünk, azért jó emlékezni is, emlékezni arra, hogy nem csak 502 évvel ezelőtt történt valami, hanem azóta is egyfolytában. Azóta is voltak megszólított emberek, odaszánt életű emberek, olyanok, akik nemzedékről nemzedékre adták tovább az evangéliumot, hogy egyszer hozzánk is eljusson. És ma is vannak megszólított emberek, hiszük, hogy minket is elhívtál és megszólítottál, nem csak magunkért, hanem mindazokért, akik körülöttünk vannak. Hogy múljon a sötétség és nőjön a világosság, hogy az Isten ismerete terjedjen ebben a világban. Emlékezve, örvendezve, erőt merítve, ebben reménykedve jöttünk most hozzád, Urunk. Kérünk, hogy Jézus Krisztus érdeméért áld meg és szenteld meg igére figyelésünket, együttlétünket, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére és igéjének hirdetésére készülve a 370. dicséret első három versét énekeljük. A 370. dicséret első verse így kezdődik: Jövel, Szentlélek, Úristen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül, hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Ez meg van írva a felolvasott igeszakaszban, Jakab levelében, Jakab levelének az 5. részében, a 19. és a 20. versekben így. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérített egy bűnöst a tévejgés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Meg kell mondanom, hogy mindig is izgatott ennek a levélnek a befejező mondata, sok bűnt elfedez. Azt mondják Jakab leveléről, hogy sokkal inkább helyezi a hangsúlyt a cselekedetekre, mint a hitáltal való megigazulásra, úgyhogy most egy kicsit ilyen unikum is ebben a tekintetben, hogy miközben emlékezünk arra, hogy a reformátorok egykor felismerték a cselekedetek által való megigazulásnak a lehetetlenségét, hogy egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal van az üdvösség, most mi mégis egy kicsit a cselekedetekre is fogunk figyelni. Nem mintha szem elől lehetne téveszteni, vagy a kettőt el lehetne választani egymástól, de azért számomra mindenképpen érdekes ez a kettősség reformáció ünnepén. Nem én választottam a textust, a Biblia olvasó kalóz hozta elénk, és úgy gondolom, hogy van üzenete ebben a mai világban és a mai helyzetünkben 502 évvel a reformáció után is. Nem tudom egyébként, hogy akik itt vannak, valóban van-e olyan közöttetek, aki eltévejedett az igazságtól. Nem tudom, hogy ki az, aki ezt elmerné magáról most mondani, vagy felmerné ismerni. Meglátjuk, hogy az igehirdetés végére, nem kell jelentkezni akkor sem, ne tessenek izgulni, szóval, hogy az igehirdetés végére melyikünk ismer esetleg mégis magára. Az, ami a téma, az azért nem áll olyan nagyon messze attól, amire emlékezünk. Nem áll olyan nagyon messze, hiszen itt arról van szó, hogy valaki a közösségből, most itt a közösségből eltévejedik, sőt, kiderül, hogy bűnös, mert a tévejgés útjára került, és a lelke halálra megy, hogyha nem fog megváltozni, hogyha itt nem történik megtérés, nem történik visszatérés. Tehát a bűn a vétek kérdése az, ami itt van előttünk, és annak a rendezése. A helyzet az, hogy az a tapasztalatom, hogy ma a bűnről beszélni, hogy az ember vétkezhet, meg hogy van Istennek törvénye, amihez igazítani kellene az életünket, nem olyan népszerű dolog. Nem népszerű dolog a bűnről beszélni, és nyilván ezért erőtlen a megváltásról is beszélni, mert mi értelme van beszélni úgy a megváltásról és a megszabadításról, hogyha nem tudjuk, hogy ez arról szól, hogy Isten bennünket a bűntől, a kárhozattól mentett meg, amikor megbocsátotta a bűneinket. Pedig ez nem volt mindig így. Hogyha fellapozzuk az új szövetséget, azt látjuk, hogy a bűn és a bűn kérdésnek a kezelése azért jellemzően előfordul. Ott van keresztelő János, rögtön az evangéliumi történet elején, és jönnek hozzá az emberek, Jézus is, pont azért érdekes, mert ő nem bűnös, neki nem kellene beállni ebbe a sorba, másért áll be, hogy a bűnösökért közösséget vállal, de akik oda mennek, azok tisztában vannak vele, hogy bűnösök. Nem csak úgy vannak azzal tisztában, hogy bűnösök, mint mi mindannyian, hogy hát igen, bűnösök vagyunk, hát van ez így, hanem úgy is, hogy konkrétan tudják, hogy mit jelent ez a bűn. Konkrétan tudják, hogy mit jelent az a bűn, hogy ők bűnösök. Mindegyiknek ott van a vaja fején. El tudnák mondani, hogy miért mennek oda keresztelő Jánoshoz. Nem csak azért, mert úgy gondolják, hogy hát van egy-két dolog, amit talán lehet nem biztos, megtörténhetett, hogy nem úgy tettem, ahogy Isten jónak látta, hanem egyértelműen tudják, hogy bűnösök. Egyértelműen tudják, hogy milyen emberek ők, hogyha Isten előtt kell mérlegre állni, és szeretnének szabadulni ebből a helyzetből. Abból is gondolom, hogy ez így van, mert amikor oda megy Jézus, ugye keresztelő János ismeri őt, azt mondja neki, hogy neked nem kell ide jönnöd. És itt nem arról beszél, amit mi ugyan tudunk, de talán keresztelő János abban a pillanatban nem, hogy Jézus mentes az eredendő bűntől, tehát hogy tényleg nem kéne semmi esetre sem oda menni, hanem hogy tudja, ez egy rendes ember. Amazok meg nem, akik ide jönnek, magukról is tudják, mi is tudjuk róluk. A bűnkérdés tehát előfordul így. Bűnösök jönnek Jézushoz. Olyanok jönnek Jézushoz, akikről mások is megállapítják, hogy bűnösök. Emlékezzünk Zákeusra. Azt mondják, bűnös emberrel áll szóba. Bűnös emberrel áll szóba, és meg akar nála szállni. Vagy Jézusnak tudnia kéne, hogy az ott egy bűnös asszony. Vagy, hogyha még előrébb megyünk, akkor ott a kereszten a Jézus jobb keze felől levő bűnös ember, ő maga vallja be, hogy mi megérdemeljük azt, amit kaptunk, amit szenvedünk. Ő tisztában van vele, hogy bűnös. És nem csak úgy érti ezt, hogy hát valami rosszat csinált, hanem hogy egy gazember volt. egy olyan gazember, aki méltó erre a büntetésre. Szóval ez a kérdés a Bibliában még egyértelmű. Sőt, egyértelmű egyébként abban a korban is, amikor Luther kiszögezi a 95 tételt. És egy kicsit most pozitívumnak fogom beállítani azt, ami egyébként nem az, mégpedig azt, hogy az emberek mennek és meg akarják venni a búcsúcédulát. Mert hogy a búcsúcédula ugye arról szólna, hogy az egyház ezért a kis pénzért, vagy lehet, hogy sokért, én nem tudom, de nagy üzlet volt az biztos összességében, szóval, hogy ezért odaadja a bűnbocsánatot, vagyis, hogy nem kell a tisztító tűzben tovább szenvednie annak, akinek megveszik, hozzátartozónak vagy saját magának. Az embereket zavarta a bűn. Valahogy úgy érezték, hogy a bűn az nem mehet következmények nélkül. Tudták, hogy ezt nem lehet csak úgy megúszni. Lehet, hogy ebben a világban meg lehet úszni, sokszor a zsoltárok erről szólnak, hogy bánkódnak azok, akik igazak, bánkódnak azok, mert azt mondják, hogy hát nézd, én milyen rendes ember vagyok, és milyen sanyarú a sorsom. És itt vannak azok, akik egyáltalán nem foglalkoznak veled, és nem érdekli őket, hogy mi a helyes. És mégis milyen jól alakul az életük, gazdagok, szerencsések, minden rendben van velük, és közben pedig, hát én meg itt vagyok. Szóval van ilyen is, ilyen helyzet is, amikor úgy tűnik, hogy mégsem történik az a jutalom, meg az a büntetés, amit mi úgy elvárnánk emberileg, vagy nem az emberi életben történik, de azért a középkorban, legalábbis Luther korában úgy tűnik, hogy tudták az emberek, hogy ezt nem lehet megúszni. Ma ez nem egy népszerű dolog. Ma nem a bűn és a megváltása fontos sokszor az emberek számára, hanem inkább az önigazolás. Valami módon a maguk módján akarják a vallásos szükségleteiket kielégíteni. Nem az a cél, hogy a megváltásban részesedjünk, hanem az a cél, hogy hát valami békességet szerezzünk, valahogy, nem is tudom, egyesüljünk ezzel a világgal, valami módon, valami szellemi előrejutást vigyünk véghez az életünkben. És jellemzően, amikor ez történik, a vallási javaknak a fogyasztása, akkor ez üzletszerűen történik, meg kell vásárolni, fizetni kell. Valaki azt mondta, lehet, hogy az a baj ezzel az evangéliummal, hogy ingyen van. Ha jó drága lenne, akkor lehet, hogy többen jönnének. Mert például, hogyha a presbiterek, akik ott állnának, nem az énekeskönyvet adnák, hanem a jegyet, a belépőt, és mondjuk egy ilyen istentiszteletre a belépő mondjuk jó, kemény lenne, tehát olyan, amiért elmennek az emberek, mondjuk legalább 10 000 forint alkalmanként, akkor lehet, hogy többen jönnének. Mert ez egy értékes dolog, ezt nem csak úgy odaadják, ezért fizetni kell. Van nem is tudom a gyülekezetünknek, aki ilyen helyekre járt egy időben, sajnos láttam a Facebookon olyan helyekre, ahol hát mindenfajta emberi okosságot osztottak, ennyi vagy sokkal több pénzért. Úgy tűnik, hogy az izgalmasabb, úgy tűnik, hogy az jobban vonza a tömegeket. Hát, szóval itt vagyunk ebben a helyzetben, hogy amikor az ember a maga módján akar vallásos lenni, és nem úgy akarja megélni a hitét, ahogy az Úr Jézus tanítja, akkor bizony eljuthatunk addig, ameddig nem kellene eljutni. Mert hová nem jut el ilyenkor az ember? Hová nem jut el, hogyha ilyenfajta módon elégíti ki a lelki szükségleteit? Oda semmiképpen nem jut el, hogy felismerje, hogy felismerjük, hogy bűnösök vagyunk. Nem azt fogják nekünk mondani, hogy bűnösök vagyunk, hanem azt fogják mondani, hogy végül is mi rendes emberek vagyunk, a többiekkel van a baj. Vagy hogyha megváltoztatjuk a viszonyt a többiekhez, akkor minden meg fog változni. Ebben egyébként van valami, tehát nem arról van szó, hogy ez a dolog teljesen működésképtelen, mert ha például mondjuk nem haragszunk a többi emberre, hanem imádkozunk értük, és Isten elé visszük őket, akkor lehet, hogy nem csak mi fogunk megváltozni, hanem mások is meg fognak változni. De ez persze nem így élik meg, és nem így működik. Nem történik meg, hogy felismerjük, hogy bűnösök vagyunk. Nem segítenek nekünk ebben, nem abban segítenek. Mindent ránk hagynak. Nem segítenek abban, hogy szembesüljünk a bűnnel. Szembesüljünk azzal, hogy a bűnnek következménye van. Szembesüljünk azzal, hogy megváltás nélkül elveszettek vagyunk. Ha ezzel nem szembesülünk, akkor miért térnénk meg? Hogyha nem szembesülünk azzal, hogy milyen az ember igazi helyzete, miért akarnánk változtatni? Ezért elmarad, ami ebből kellene, hogy következzen a bűnbánat, elmarad az Isten szeretetének a megismerése, elmarad a mi válaszunk a megtérés, és természetesen a Krisztus követése, úgy, ahogyan ő tanította, az is el fog maradni. Egy régi beszélgetés gyakran eszembe jut az utóbbi időben, hát jóval fiatalabb voltam, 30 évvel is talán, amikor ez a beszélgetés megtörtént. Egy kedves barátom volt, aki református gyökerekkel rendelkezett, de aztán ateista lett. Ettől még kedves barátok maradtunk, és sokat kerékpároztunk együtt, és sokat beszélgettünk is. És egyszer azt mondta nekem, hogy figyelj ide, az a különbség kettőnk között például, hogy te idealista vagy, én meg realista vagyok. Mert úgy gondolta, hogy ő materialista, attól ő realista. Én meg mivel hiszek Istenben, attól idealista vagyok. Hát rájöttem, hogy nagyot tévedett ebben a dologban, mert az az igazi realista, aki Istenben hisz és odafigyel. Mert ha nem Istenben hiszünk és nem vesszük őt komolyan, akkor nem találkozunk azzal, hogy az igazi realitás a bűn. Nem az az igazi realitás, amit látunk a világban, mert hogyha Isten ismerete nélkül szemléljük a világot, akkor is vannak megoldások, csak nem jutunk el Istenig. Az nem a valóság. Isten valósága hiányzik akkor az életünkből. Hiányzik akkor az életünkből az, hogy valóban megismerjük őt. Hiányzik az életünkből az, hogy kövessük őt és döntsünk mellette. A realitás az, hogy mi bűnösök vagyunk, a realitás az, hogy csak Krisztus tud bennünket megmenteni, egyedül Krisztus a megváltója az embernek, és a realitás az, hogy akit pedig megváltott, aki ezt hittel elfogadta, az mostantól az övé, és az ő országának a lakója, hozzá tartozik, az ő népének a tagja. Ez az igazi realitás, a többi csak mese. A többi az, ami szemfényvesztés, ami nem visz Istenhez. Azért ne hallgassuk el, most úgy általában úgy tűnt, hogy a bűnről beszélünk, mások bűnéről, arról mindig könnyebb beszélni, ha úgy érezzük, hogy mások bűnéről beszélünk. Hogy itt arról van szó, hogy valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, tehát arról van szó, hogy azokban a gyülekezetekben, azokban a közösségekben, ahová ez a levél szól. Tehát azt jelenti, hogy megtörténhet, hogy valaki eltévejedik. Megtörténhet, hogy valaki távol kerül attól az igazságtól, ahová Isten igazából szánta, ahová el akarta őt juttatni. Ezzel mint realitás beszél. És nem csak a Biblia mondja, hogy ez egy realitás, nem csak a Bibliában olvasjuk, hogy ez régen megtörtént, hanem sajnos ez ma is nagyon gyakran megtörténik. És nem az a nehéz ebben, hogy valakit valahogy vissza kellene rángatni az Isten mellé, hanem az a nehéz, hogy innentől kezdve ő már másképp látja a világot. Innentől kezdve ő már nem tud úgy odafigyelni az Isten igéjére, mint korábban. Azt teszi nehézzé a helyzetet, hogy ő nem látja, hogy eltávolodott. Ő nem látja, hogy el van tévejedve, hogy tévejeg, hogy nem az Istent követi. Nem veszi észre, hanem kifogásokat keres. Kifogásokat keres, mégpedig ezek a kifogások nem arra vonatkoznak, az a tapasztalatom a legtöbbször, hogy de az ige ezt mondja, és akkor valami teológus vita következik. Nem. A bűnre a kifogás mindig emberi. Mindig emberi, érzelmek, érzések, belső dolgok, olyanok, amelyek az együttérzésre alapoznak, olyanok, amelyek olyan dolgokra, olyan helyzetekre mutatnak, amelyek ma elfogadottak, a mai gondolkodásnak megfelelnek. Nem olyan régen megjelent egy, hát aki akarja, beveszi, aki akarja, nem, egy nyilatkozat a házasságról. És házasságról és a válásról. És nagyon érdekes volt ennek a nyilatkozatnak a vitája, amiben hozzászóltak az emberek, mert azt volt a nagyon furcsa, hogy akik támadták ezt, azokat a részeket, amik nagyon tűpontosan, biblikusan voltak megfogalmazva, akik támadták ezt, nem azzal támadták, hogy a Bibliában nem így van, hanem például ilyeneket mondtak. Az nem magyarázat, hogy a Bibliában ez van. Aki még nem váltal, az nem tudja, mi a válás. És olyan közkeletű dolgokat hangsúlyoztak, amelyek egyébként a Biblia szerint nem állják meg a helyüket. Azok, akik eltévejednek, most itt nem arra gondolok, hogy aki elvált, annak vége, mert van mindig bűnbocsánat és megtérés, nem ítélkezni szeretnék, csak példának hoztam. Ha eltévejedek, nem veszem észre, hogy ilyen helyzetben vagyok. Nem veszem észre, mert van kifogásom, van magyarázatom, van olyan fajta szemlélet, ami segít nekem. De ez nem az isteni szemlélet. Bizony, ez azt jelenti, hogy el lehet tévejedni az igazságtól. És aki meg akar téríteni engemet, vissza akar hozni, aki eltévejedtem, nem lesz könnyű dolga. Nem lesz könnyű dolga, mert tele vagyok kifogással, mert tele vagyok magyarázattal. Mert igenis a sátánnak van olyan okossága, hogy addig magyarázza nekem, hogy én valójában, én helyesen gondolkodok, és az, aki pedig a Biblia alapján látta meg ezt, ő a helytelenül gondolkodó. Bizony nem lesz könnyű dolga. Nem arról van szó, hogy oda megyek, és azt mondom, hogy testvérem, ez nem így van. Nem biztos, hogy jó úton jársz, nem biztos, hogy működni fog. Nem kis dolog, ha valaki megtéríti őt. És itt a megtérítés nem azt jelenti, hogy, mert ugye mi nem tudjuk egymást megtéríteni a szónak a legszorosabb értelmében, de azt el tudjuk érni, hogyha imádkozunk valakiért. Itt ugye korábban egy csomó hangsúly fektetődik a felolvasott szakaszban az imádságra, ha örülünk, ha nem örülünk, ha valami gond van, ha betegek vagyunk, ha bármilyen nehézséggel találkozunk, a hitből fakadó imádságot nem szabad lebecsülni, komolyan kell venni, és mint eszközt is használni kell ezekben a helyzetekben. Szóval, ha megtérít egy bűnöst a tévejgés útjáról. A tévejgés nem csak azt jelenti, nehogy azt higgyük, hogy csak azt jelenti, hogy innentől kezdve valaki egy másik utat fog járni csupán, hogy teljesen ellentmond annak, amit korábban. Lehet, hogy ő azt hiszi, hiszen tagja a gyülekezetnek, hogy vele minden rendben van. Hogy ő élhet ugyanúgy, mint ebben a világban bárki, cselekedhet ugyanúgy, mint ebben a világban bárki, mondhat bármit, amit bárki mond, neki nem kell valami törvényeskedéshez ragaszkodnia. Csak hogy sajnos ez egy rossz út. Ez egy rossz út, és ebben az útban Isten azt mondja, hogy nekünk nagyon népszerűtlennek kell lennünk. Vagyis, hogy figyelmeztetni kell a másikat. Nyilván nem arra utal Jakab, hogy el kell kezdeni ítélkezni. Tehát senki ne számítson arra, hogy kifelé menet mindenkinek megmondom, hogy mi a bűne. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy észre kell vennünk, hogyha valaki eltévejedik. Észre kell vennünk, kell érte imádkozni, és ami nagyon népszerűtlen, lehet, hogy meg is kell neki mondani. Nem az ítéletet, hanem azt, hogy mi a helyes. Szeretettel, elfogadással, féltő szeretettel. Úgy, ahogy az Úr Jézus tanított bennünket. Mert ránk van bízva a másik ember a gyülekezet közösségében. Ránk van bízva, hogy ne tévejedjen el. És hogyha úgy érezzük, úgy látjuk, hogy talán ránk is igaz egy kicsit. Talán mi se azok alapján tájékozódunk, rendeztük be az életünket, ahogyan Isten tanított bennünket, hanem valami módon eltértünk ettől, akkor itt az idő, itt a lehetőség arra, hogy a dolgok változzanak az életünkben. Istenhez térjünk, hozzá ragaszkodjunk, és nála maradjunk. Azzal kezdtem, hogy mindig is izgatott ez a kérdés, sok bűnt elfedez. Hogyan tudnánk mi elfedezni a bűnt? Hiszen a bűn, még a saját bűnünkkel sem tudunk mit kezdeni. Csak Krisztus segítsége az, amely javíthat valamit a helyzetünkön, illetve hát megmenthet bennünket. Azonban a sok bűnt elfedez, akkor, amikor valaki visszatér az Úrhoz, amikor valaki Isten gyermekeként él, akkor nem én, aki megmentem, őt fedezem el a bűnt, hanem Isten maga, aki megváltott bennünket. Illetve azt gondolom, hogy úgy is igaz, hogy akkor, amikor eltévejedtünk, akkor a bűn útján járunk. És ha mégis vissza tudunk térni, ha mégsem veszünk el, akkor a bűn helyett, azzal harcolva, megpróbálunk Isten gyermekeként élni. Igazából, hát lehet, hogy itt vannak tökéletesek, én nem az vagyok, igazából ez a bűn elleni harc egy kicsit olyan elveszett ügy. Mert hogy soha nem tudjuk a bűnt legyőzni. De van egy jó hírem, nem is kell. Krisztus legyőzte a bűnt. És a mi dolgunk az, hogy küzdjünk ellene. A mi dolgunk az, hogy igyekezzünk az Isten akaratát követni. És a mi dolgunk az, hogy oda járuljunk az Urasztalához. És amikor nem sikerült, mert sokszor nem sikerül, megvalljuk a bűneinket. És elfogadjuk tőle azt a kegyelmet, hogy az ő gyermekeiként éljünk ebben a világban. Egy új lendülettel, egy új erővel, neki szolgálva, őt követve. Nem úgy, hogy aki távolabb van tőle, azt lenézzük, hanem éppen a másik emberért, akinek szüksége van, hogy Istenhez közelebb kerüljön. Olyan jó lenne, hogyha magunk is közelebb kerülnénk hozzá. Én hiszem, hogy ez a közelebb kerülés, az Istenhez közelebb kerülés valahol ott volt a reformátoroknak a gondolatába, hogy mi ne csak úgy távolról valamiféle elképzelt szentek, meg szobrok, meg egyebeken keresztül gondoljunk Istenre, hanem személyes kapcsolatunk lehessen vele, hogy vezessen, hogy formáljon, hogy megtartson bennünket. Adja meg nekünk, a mi Úrunk Istenünk, a bölcsességet, hogyha eltévejettünk, hallgassunk a jó szóra, és hogyha pedig olyan lehetőségünk van, hogy másoknak segítsünk ebben, akkor ítélkezés nélkül, szeretettel, az ő kegyelméből tudjuk megtenni. Amen.